Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 35. Zsoltárunkat énekeljük. A 35. Zsoltárunk első versét, perej Uram perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Foglaljunk helyet testvéreim, és a 216. dicséretünket lapozzuk fel. 216. dicséretünket énekeljük el mindvégig. Az első vers így kezdődik. Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok. E nagy mélységekből szabadulást kívánok.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked vasárnapot. Köszönjük néked, hogy adtad ezt a napot, amikor elforduljunk egy kicsit a földi dolgainktól, megpihenjünk, és az igazán fontos, az igazán lényeges felé forduljunk, vagyis feléd forduljunk. Feléd, aki teremtőnk vagy, aki gondviselünk vagy egy életen át, akkor is, ha hiszünk benned, akkor is, ha nem. Köszönjük néked, hogy megváltunk, vagy üdvözítőnk vagy, aki nem hagysz minket elveszni, hanem az örök életbe emeled mindazokat, akik benned bíznak, és téged megváltójukként, urukként tisztelnek. Köszönjük, hogy velünk vagy, szent lelked erejével, és hordozol bennünket az életnek az útvesztőiben, nehézségeiben, örömeiben is. Köszönjük, hogy hozzád emelhetjük most is a szívünket, és téged imádhatunk. Kérhetünk is arra, hogy szóljál hozzánk ezen a mai napon, és szavaid által vigasztalj bennünket, erősíts bennünket, emeld fel a szívünket, örvendeztes meg bennünket, oszlasd el a félelmeinket, az aggodalmainkat, és kérünk, hogy erősíts bennünk az irántad való szeretetet, bizalmat és odaadást. Szükségünk van erre, Úrunk, nem csak egy héten egyszer, hanem minden nap. Ma is szükségünk van. Kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg az igédet, áld meg az úrvacsoravételi közösségünket, add, hogy veled találkozhassunk hitáltal, megragadhassunk, és te is ragadj meg bennünket, és nyugtasd meg békességeddel, töltsd be a szívünket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 69. Zsoltárból. A 69. Zsoltárt leülve hallgassátok meg. Az éneklőmesternek, a Sosannimra, Dávidé. Szabadíts meg engem, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok, feneketlen örvénybe jutottam, s az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom, szemeim elbágyadtak, várván Istenemet. Többen vannak fejem hajszálainál, kik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasok a vesztemre törők, kik ellenségeim alap nélkül, amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Ó Isten, te tudod az én balgatagságomat és az én bűneim nyilván vannak előtted. Ne szégyenüljenek meg miattam, kik benned remélnek, Uram, seregek, Ura, ne pironkodjanak miattam, kik téged keresnek, ó Izrael Istene. Mert te éretted, viselek gyalázatot, s borítja pironság az én orcámat. Atyám fiai előtt is idegennél lettem, és anyám fiai előtt jövevényé. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rejám. A sírok és böjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik. Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nekik. A kapuban ülők rólam szólnak, és a borozók rólam énekelgetnek. Én pedig néked könyörgök, ó Uram, jó kedved idején, ó Isten, a kegyelmet sokaságához képes, hallgass meg engem a te szabadító hűségeddel. Ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből, hogy el ne borítson a vizek árja, és ne nyeljen el az örvény, s a veremnek szája be ne záruljon fölöttem. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed. A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints éreám, és ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól, mert szorongattatom nagyon. Siess, hallgass meg engem, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt, az én ellenségeimtől szabadíts meg engem. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban ecettel itatnak vala engem. Legyen az ő asztaluk előttük tőré, és a bátorságosoknak hálóvá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő derekukat tedd mindenkor a roskataggá. Öntsd ki a te haragodat reájuk, és a te haragodnak búsulása érje utol őket. Legyen az ő palotájuk puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos. Mert akit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. Engem pedig, ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, ó Isten, a te segedelmed. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, s magasztalom hálaadással, és kedvesebb lesz az Úr előtt, az ökörnél, a szarvas és hasat körmű tuloknál. Látják ezt majd a szenvedők, és örülnek, ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg. Dicsérjék őt az egek és a föld, a tengerek, és ami csak mozog ezekben, mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait, és ott lakoznak majd, és bírni fogják azt, és az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, akik szeretik az ő nevét. Kedves testvéreim, megint egy hosszú zsoltár van előttük, úgyhogy megint két részre kell, hogy bontsam a magyarázatot, és ma csak a zsoltárnak az első felét nézzük meg, majd ha Isten értet, majd a jövő vasárnap a hátra levőt. Kevés olyan zsoltár van, amelyik ilyen módon írná le a hívő embernek a szenvedését, megpróbáltatásait, ahogy ez a zsoltár. Én mártír zsoltárnak nevezem magamban ezt a zsoltárt. Minden esetre, ha többször elolvassátok ti is, akkor, de már lehet, hogy elsőre is, akkor megértitek, hogy miért épp ezt a zsoltárt idézi legtöbbször az Új Szövetség. Dávid szavai ugyanis a Dávid fiára, Jézus Krisztusra mutatnak előre prófétai módon, és tulajdonképpen az ő szavait olvassuk itt. A Messiás szenvedéseibe nyerünk be pillantást. Amikor megtisztította a jeruzsálemi templomot, akkor olvassuk János evangéliumában, hogy azért tette ezt, mert a te házad iránt való féltő szeretet emészte engem. Ebből a zsoltárból való ez az idézet. Aztán a római levélben olvassuk Pál apostoltól, hogy Jézusra az Isten gyalázóinak a gyalázásai hullottak. Vagy a Máté evangéliumban 27. részében olvassuk, hogy Jézusnak, amikor a kereszten van, méreggel elegyített ecetet, és egy ecettel töltött szivacsot adtak, hogy ezzel is kínozzák. Jézus valóban szenvedett, és itt, amikor úrvacsorázni fogunk, akkor előttünk vannak az ő testének jegyei, a kenyér és a bor, a megtört kenyér és a kiontott bor, amik az ő testére és kiontott vérére utalnak és emlékeztetnek minket, de ezek mögött iszonyú szenvedés rejlik, és hogy milyen szenvedések rejlenek Jézusnak a megtört teste és kiontott vére mögött, abba bepillantást nyerünk pontosan ezáltal a zsoltár által is, csak úgy egyébként, mint a 22. zsoltár által is. De nem csak Jézusra vonatkoztatható ez a zsoltár, és nem csak vele kapcsolódik, hanem mindazokkal, akik ő benne bármikor is hittek és hisznek. Mert az Úrba vetett hitkért a keresztényeket mindig bántották. Voltak, akiket nem ezért bántottak, de egy csomó keresztényt ezért bántottak, és ezért bántanak ma is, meg fognak a világ végéig bántani, mert az Úr Jézus szeretik, és vállalják ezért a mártíriumot is. Minél inkább szereti valaki az Úr Jézust, annál inkább szereti az igét, szereti az igének, a Szentírásnak a törvényét, az evangéliumát, szereti az etikai tanításokat, az erkölcsi tanításokat, ezeket a bölcsességeket, amik ott rejlenek, és minél inkább szereti valaki ezeket, annál inkább akarja átvinni a saját életében, a családja életébe is, megvalósítani ezeket, megélni a világi terekben, munkahelyen, itt-ott, és hát ezzel hát elég nagy szálkává válhatunk másoknak a szemébe, és bántani fognak bennünket. Szóval mi is Krisztus ér, mi is magunkénak érezhetjük ezt a Zsoltárt, még ha esetleg nem is volt ilyenekbe túl sok részünk. A Zsoltárt 6 szakaszra osztottam fel, és ebből tehát, ahogy említettem is, csak az első 3-at tudjuk ma megnézni, megvizsgálni. Kezdjük is rögtön az első pontunkkal. Dávid leírja, hogy milyen élethelyzetben van. Ahogy olvassuk a szavait, mint amikor valaki fuldoklik, és nem képes már magán segíteni, elborítják a vizek, sodortatik a vízzel, húzza le az örvény, és már a halál szélén áll, és akkor segítségért kiállt. Ez a kép van előttünk többször is a Zsoltárban. Így írja le Dávid a maga helyzetét. Nyilván nem szó szerinti értelembe kell érteni, hanem átvitt értelembe. A lelke, szenved, mégpedig halálfélelem szorongatja. A szenvedések vizei a lelkéig hatolnak. Nem csak kívülről nyaldossák ezek a hullámok, hanem belül szorong, tele van félelemmel, rettegéssel, szorongással. Nagyon igaz ez, hogy lelki értelembe fulladozik. Lelki értelembe fulladozik. Szavaiból kiderül, hogy már régebb óta tartott ez az állapot. Azt is megtudjuk, hogy ebben az állapotban már annyira megfáradt, hogy a szemeit se bírja szinte nyitva tartani, de nem lát, a torka kiszáradt, már kiáltani sem tud. Sokáig tart ez a killódás, ez a belső lelki gyötrődés, és mély ez a gyötrődés. Azt is megtudjuk, hogy egy túlerőben lévő embercsoport okozza ezt a killódását, akik gyűlölik, akik a vesztét akarják, nem viccelnek, tényleg a vesztét akarják, vagyis a halálát akarják, el akarják pusztítani. És ez egy olyan túlerőben lévő ellenség, amelyik többen vannak az ő feje hajszálainál is, sokan törnek életemre. Szóval lelkileg fulladozik, és amikor keresi ennek az okát, hogy mégis miért, akkor kétszer is megállapítja, hogy a támadásuk oka ismeretlen előtte. Jogalap nélkül, ok nélkül, mondja itt az 5. versben, kétszer is olvassuk ezt a nyomatékos megállapítását, így hozták őt ebbe az élethelyzetbe. Ebből a helyzetből szólal meg egy szorongatott ember, egy lelkileg fulladozó ember mindjárt a 2. versben, szabadíts meg engem, ó Isten, mert a vizek a lelkemig értek. Isten engedte őt ilyen helyzetbe, mint ahogy Isten tud bennünket is ilyen helyzetbe engedni. Nem ígérte meg sehol Isten, hogy nekünk mindig a nagyon szép és jó életünk lesz, és kényelmesen fognak menni a dolgaink. Velünk is előfordulhat, hogy lelkileg fulladozni kezdünk. Előfordulhat, hogy nem tudjuk, hogy mi ennek az oka, nem látjuk, hogy az emberek esetleg miért okoznak nekünk ilyen killódást. Lehet, hogy hosszú ideig tart ez a szenvedés. és nem marad nekünk sem más, mint ez az imádság, hogy szabadíts meg engem, ó Isten, mert a vizek a lelkemig értek. A második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az az 5. verstől a 13. versig terjedő szakasz, amiben Dávid mégis utána nyomoz ennek, hogy vajon mi lehet mégis az oka ennek a gyűlöletnek, ami őt így emészti, így rágja, és ilyen szenvedést okoz neki. Ugye kimondtam már az előbb, hogy nem látom az okát, nem látom az alapját, de azt mondja Istennek, hogy én egy bűnös és bolond ember vagyok. Ez nem egy bűnvallás itt. Nem olyan, mint például az 51. Zsoltárban láttuk, vagy a 32-be. Ez nem bűnvallás itt. Egyszerűen Dávid megvallja azt, hogy ő egy nyomorult ember. Egy bűnös, egy bolond ember. Nem tagadja ezt, elismeri. Benne van egy kicsit ebbe az is, hogy ha az Úr büntet engem, akkor megteheti. Ha ez az egész szenvedés, amiben most emberek miatt jutottam, ez az ő büntetése, rászolgáltam erre. Nem vagyok egy bűntelen ember. Úgy értem ezt a szót, hogy Dávid itt tényleg megalázza magát az Úr előtt. És ez nagyon jó, mert ezután fogja megtalálni a tulajdonképpen okot, ami miatt szenved. Az alázatos ember mindig megtalálja azt az okot, amiért szenved. Aki a szenvedésben nem alázza meg magát, az nem talál semmit, az kilódhat tovább. Dávid megalázza magát. Én egy bolond és bűnös ember vagyok. Rászolgáltam tulajdonképpen, ha te büntetnél engem a bűneim miatt, meg a bolondságaim miatt, erre is rászolgáltam. De a 8. versben eljut oda, meg a következő mondatokba, hogy fölismeri, hogy engem voltak éppen miattad bántanak. Miattad bántanak, Istenem. Azért, mert a te házad iránt való féltő szeretet emészte engem. Ezért bántanak. Ezért vagyok szálka az emberek szemébe. Az emberek szemébe, a hatalmasok szemébe, de még a saját családtagjaim, anyám fiai, vagyis a testvéreim, a saját véreim szemében is ezért lettem idegenné. Miattad, Uram, és azért, mert a te házad iránt való féltő szeretet emészt engem. Azért, mert szeretlek téged. És szeretem a te szavadat, szeretem a te templomodat, szeretem a te törvényedet, ragaszkodok hozzád, mint király, érvényesíteni akarom a te akaratodat, a te törvényedet a népem körébe. Őket is szeretem annyira, hogy meg akarom őket hozzá téríteni, és azt akarnám, hogy ők is a te nevednek szolgáljanak, és ők is féljenek téged. Én csak egy vagyok ezek közül, akik szeretnek téged, és azok az emberek, akik téged nem szeretnek, hanem gyűlölnek, azoknak a gyűlölete nem reát hullik, hanem rám hullik. Engem gyűlölnek, mert én vagyok itt az útjukba, és engem látnak. Te vagy, és a te házad iránt féltő szeretetem, ezért szenvedek. Eszébe jutnak a többi hívők is, akik látják az ő kilódását. Értük is imádkozik, ne engedd, hogy ők megbotránkozzanak ezen. Ne, hogy megbotránkozzanak benned, meg ne botránkozzanak, hogy a téged szeretőt, a te házadért égő szívű embert szenvedéseknek teszed ki. Nehogy megbotránkozzanak benned, de te miattad szenvedem. Tehát megértette Dávid, hogy miért szenved ennyire, miért húzza lefele az örvény, miért sodorja a sodrás, miért hatolnak a vizek a lelkéig, mert ennyire szerette az Urat. És itt megint jusson eszetekbe az Úr Jézus, mert őt is a kortársai, hát aki bízott benne, az bízott, de egy csomó ember gyűlölte őt. Nagyok, hatalmasok, erősek voltak ellene. Olyanok, akik azt mondták ugyan, hogy szeretik az Istent, de igazából nem szerették, gyűlölték az Istent. Jézus szerette az Istent, az Atyát. Szívből szerette, és ezért engedelmeskedett neki. És szerette az ő házát is, az ő egyházát, az ő népét, az Istennek a népét, és ezért próbálta őket Isten felé fordítani a szavaival, a tetteivel, a csodáival. És amikor kötélből ostort font és kikergette a kufárokat a templomból, ott hangzik el ez, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem, az Isten tiszteletet akarja helyreállítani, ami teljesen megromlott az Isten népében. És akkor mi történik? Az emberek felháborodnak, a vallási vezetők nekiesnek, gyűlölettől eltorzult arccal rágalmaznák, mutogatnak, köpködnek, addig nem nyugszanak, amíg a keresztfára nem feszítik. És Jézusnak az egész szenvedése leleplezi az embereknek az Isten gyűlöletét. Miattad, érted, illik Jézus szájába ez a mondat. És az az igazság, hogy minden istenfélőnek, testvérek, hogy utaltam az elején, minden istenfélőnek a szájába illik ez a mondat, akit emészt az Istennek a szeretete, akiket emészt az Isten igéjének a szeretete, emészt a Krisztus szeretete, akik ott vannak és akarják az életükben követni az Isten igéjét, ahogy a Bibliában előttünk van. Az Isten akaratához akarnak igazodni, akármilyen életkérdésbe, házasság kérdésébe, vagy gyereknevelés kérdésébe, vagy politikai kérdésekbe, gazdasági kérdésekbe, teológiai kérdésekbe, erkölcsi kérdésekbe, abortusz kérdésbe, gender kérdésbe, hazakérdés, teljesen mindegy, hogyha valaki az Isten igéihez ragaszkodik, testvérek, és az Úr iránti féltő szeretet emészti a lelkét, azt bántani fogják ebbe a világba. Bántani fogják ebbe a világba, testvérek, és az ilyen emberek gyakran úgy fogják érezni magukat, hogy fulladozunk, már fulladozunk ettől. Sokszor nem értjük ezt a dolgot, hogy lehet, hogyha Isten uralkodik ezen az egész világon, az ő gondviselő hatalmával, akkor miért engedi, hogy a keresztjének immár századok óta olyan emberek, akik ő érte égnek, és az evangéliumért szenvednek, és lesznek mártírokká, miért engedi, hogy engedheti ezt a dolgot? De mégis engedi. Vannak, akik megbotránkoznak az Úrban, és hátat fordítanak az Istennek ezért. De az igazán hűségesek, azok kitartanak mellette a nehézségek között is, de azért sok kísértésünk lehet. Kísértésünk lehet az, hogy adjuk föl ezt a hitbeli pozíciót. Akkor biztos megkönnyebbülünk, akkor jobban sikeresek leszünk, akkor elfogadottság vesz körül bennünket, tisztelettel fognak övezni, jót fognak mondani felőlünk, legyünk egy kicsit óvatosabbak, lépjünk hátra kettőt, kicsit kevésbé hangosan képviseljük itt az Úr dolgait, ne nyíltan, csak úgy sutyomba magunkba, meg magunk között, négy szem közt, vagy két szem közt, mindjárt enyhül rajtunk a nyomás. Ne pedzegessük itt már az embernek a bűnösségét, hagyjuk már ezt a bűnkérdést. Na, hát ez idegesíti az embereket. Ne beszélgessünk már itt arról, hogy Jézusnak meg kellett a bűneinkért halni a keresztfán. Hagyjuk már ezt a helyettes engesztelő áldozat ügyet is. Hogy ilyen drága lenne a bűnbocsánat, dehogy is, hát Isten mindenkit szeret csak úgy. Mindenki megérdemli. Meg ne mondogassuk már azt, hogy aki nem hisz Jézus Krisztusba el fog kárhozni, meg a pokolra jut. Meg meg kellene térni, meg rendezni kéne a viszonyunkat, nem mondjuk már ilyeneket, ne élezzük ki ezeket a dolgokat. Legyünk toleránsabbak, hittani kérdésekbe, etikai kérdésekbe, adjuk már ezt a gender ideológiát, meg relativizmust, meg eutanáziát, meg abortuszt, hagyjuk már ezeket, ne foglalkozzunk vele. Mert meg kiállunk, akkor meg ne csodálkozzunk, hogy közellenségnek nyilvánítanak, fundamentalistának bélyegeznek, rágalmaznak, gyűlöletcunami zúdul ránk, akár az egyházból, akár a világból. Szóval van kísértésünk, hogy kicsit úgy visszavegyünk. Vagy az is kísértésünk lehet, hogy bosszút állunk. Ez is lehet, hogy ha ti így, akkor majd én is úgy. Ha ti bántatok minket, akkor majd visszabántunk. Dávid egyébként megtette volna, mert ő volt a király. Kiad egy parancsot, hogy intézzétek el, menjen a rendőrség. Fogjátok meg, fogjátok be a száját. Teket kiküldjük, aztán majd elnémítják. Ne ugrobugráljon itten ez a csapat.
mit ugrabugrának itt? Nem, testvérek, nem. Dávid nem ezt csinálta. Odáll az Úr elé, megalázza magát, és rájön, hogy voltaképpen, ha az Úr az ő bűnei miatt büntetné, akkor is igaza lenne. De most megértő, hogy nem ezért büntet, nem ezért vagyok ilyen nehéz helyzetben. Mert nem is büntetés. Igazából egy próbatétel. Kitartok-e mellette? Ott maradok-e mellette? Akkor is ő érte, vállalom ezt, és az ő háza iránti féltő szeretet kibírja ezt a nehézséget. Mi is így lehetünk, testvérek, hogy meg kell ezt vívni magunkba, hogy kitartunk, akkor is kitartunk, hogyha nem tudom, mit csinálnak velünk. És ez testvéreim, egy szent buzgalom. Most hadd nevezzem így, hogy szent, van szentségtelen buzgalom is, van szentségtelen buzgalom, az jellemzi azokat az embereket, akik gyűrölik az Istent. A szentségtelen buzgalom az ateistáknak a jellemzője. Semmitől nem riadnak vissza. De a szószoros értelmében semmitől. Van szentségtelen buzgalom. Láttuk már ezt a 20. században egyszer-kétszer az ateista náci ideológiánál, vagy a kommunista ideológiánál. Látjuk most a liberális ideológiát. Minden ideológia egy szentségtelen buzgalmat nemz, és minden nem keresztény vallás. Az iszlám is. Egy szentségtelen, egy gyilkos buzgalom, egy romboló buzgalom az eszme érdekében mindent elsöprünk, ami az útunkba kerül. De van egy szent buzgalom, testvérek. Van szent buzgalom. Akkor kitartunk az ige mellett, az Isten mellett, a Krisztus mellett, az evangélium mellett, és az ő dicsőségért küzdünk, és nem vagyunk hajlandók a bűnnel békét kötni, de nem fogunk fegyvert, és nem alkalmazunk erőszakot, és nem manipulálunk, hanem szeretettel fordulunk még azok felé is, akik esetleg gyűlölnek minket ezért. Hát lehet, hogy kapni fogunk majd a facén, meg a TikTokon, meg a nem tudom, gúnyolni fognak, meg kiröhögnek, meg nyilvánosan megszégyenítenek, meg gúnyolnak az egyházba is esetleg. De mégis kitarthatunk az Úr mellett, testvéreim. És erre is buzdít bennünket egyébként Dávid. Ő is kitartott az Úr mellett. Még ezekbe az iszonyú lelki, szellemi mélységekben is. Mellesleg még egy gondolatot itt egyetek meg nekem, tudnélik az, hogy az Istent szerető emberekre, a Krisztushoz ragaszkodó, az igéhez ragaszkodó emberekre így reagál a világ, vagy olykor az egyház egy része, az mindent elmond a világról vagy az egyházról. Az mindent elmond, tudnélik a romlottságáról, a korrupciójáról, a gonoszságáról. Hogyha ezt komolyan meggondoljátok, a világ addig barátságos az Istennel, testvérek, meg Jézussal, meg az evangéliummal, meg amíg behúzzuk a karmainkat. Amíg behúzzuk a karmainkat, amíg dorombolunk neki. Amíg azt a nótát fújjuk, amit szívesen hallgat. Addig a világ simogat bennünket. Mihelyst odállunk határozottan Krisztus mellé, az ige mellé, törvény mellé, evangélium mellé, erkölcsi kérdésekbe kiállunk, rögtön bekeményít a világ. Rögtön elkezd egy söprűvel kergetni bennünket. Jaj a renitenskedőknek, aki tőle eltér. Mert a világ, testvérek, az nem tűri az Istent. A te gyűrölőidnek gyűrölői hullanak reánk. A világ leglélyebb lényege szerint, testvéreim, nem vallásos. A világ legmélye szerint gyűlöli az Istent. Gyűlöli. És ahol Istent megsejti, ahol Isten szagot érez, ott rögtön elkezd morogni, csapkodni, vagdosni, építve a szeretet országot. Most mindentől függetlenül. A sátán és a népe mindig diktatúrát akar. Mindig diktatúrát akar. Ott nincs szabadság, meg nincs szeretet. Semmi nincs. Ott gyűlölet van. Különösképpen a keresztényeknek a gyűlölete. Ne legyenek illúzióink a világgal szembe, testvérek. Ha engem gyűlöltek, mondja Jézus, titeket is gyűlölni fognak. Ne legyetek illúzió. A többi az csak trükk. A többi az csak szemfényvesztés. Az embergyilkos az nem ismer pardont. mint ahogy Jézus se ismer vele szembe pardont egyébként. És amikor kellett, a fejére taposott, legyőzte. Úgyhogy amikor Jézus mellett állunk, az ige mellett állunk, vagy Isten mellett állunk, érjen bennünket akármi. A jó oldalon állunk. A jobb oldalon? A jó oldalon állunk. A jó oldalon állunk Krisztus mellett, testvérek. Csak álljunk elkötelezetten mellette, mint Dávid. Álljunk elkötelezetten az ige mellett. Álljunk az ige igazságai mellett. És szeressük őt. És szeressük az ő házát mindennél jobban, akkor is, ha ezért megemészt minket a világ. És így érkezünk el akkor a harmadik pontunkhoz. Tehát az elsőben láttuk azt, hogy Dávid leírja ezt a lelki állapotot, amibe kerül. Fuldoklok, mondja lelkileg. Miért? Ezúttal nem a bűneim miatt ér a büntetés, azért is érhetne, de nem az ér, hanem azért, mert szeretlek téged, Uram, és a te házadat szeretem, ezért. És ebben a helyzetben születik meg aztán a segélykiáltás, amikor azt mondja Dávid, hogy énekeljenek ezek az emberek gúnydalt rólam, rágalmazzanak, ahogy akarnak, kínozzanak akárhogy, én pedig, mondja a 14. versben, én pedig ebben a helyzetben hozzád könyörgök. Hozzád könyörgök. Megint, ahogy a második versbe kezdi ezt a Zsoltárt, odafordul ahhoz, akit szeret, akinek a házáért égő szeretet emészti, hozzád fordulok. Nem hátat fordítok neked, hozzád fordulok. Jó kedved idején, a te kegyelmed sokasága szerint hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel. Ments ki ebből az iszabból. Megint a szabadítást kéri, testvérek, és ahogy olvassuk itt ezeket, hát egy kis dogmatika rejlik Dávidnak a szavaiban, nem fogom most ezt itt kibontani teljesen, de nem rendült meg az Úrba vetett bizalma. És azt mondja, hogy ezért kiáltok, vagyis intenzíven szólok meg így hozzád, mint olyan ember, akinek már egy fűszál sincs, akibe kapaszkodhatna, még az ellenségénben nem kapaszkodhatok, a barátaimba se, sőt, még a családtagjaimba se kapaszkodhatok, de beléd kapaszkodhatok. Szabadíts meg, mert te vagy a szabadító. Mikor szabadíts meg? A jó kedved idején. A jó kedved idején, testvérek. Az micsoda? Az az idő, amit az Úr jónak lát. Akkor szabadíts meg ebből a helyzetből, amikor te jónak látod. Nem amikor én akarom, hanem amikor te jónak látod. Elfogy a levegőm, elpusztulok, húz ki engem innen, amikor üt az óra. Tudjátok, a fuldoklót is csak bizonyos pillanat után lehet kimenteni, mert addig még magával húzza az embert is, aki ki akarja menteni. Meg kell várni szinte, amíg meghal, és elernyed, akkor lehet valakit kimenteni a vízből jobbára. Itt is, amikor a te órádon eljön az ideje, Uram, a gondviselés által elrendelt perc, és akkor majd a te kegyelmed sokasága szerint ments ki engem. A te kegyelmed az erős, és ki tud engem húzni ebből a helyzetből, ebből a lelki állapotból, de a kegyelmed szerint húz ki engem, nem az érdemeim szerint, nem azért, mert megérdemlem, mert én annyira szeretlek, meg annyira ég a szívem a te házad iránti szeretettől, hogy már kiérdemlem, hogy engem ugyan kimentse. Nem érdemlek semmit. A te kegyelmed sokasága szerint a tőled jövő pillanatban emelj ki engem innen ebből a helyzetből. Tedd meg, mert, mit mond, te vagy a szabadító, aki hűséges vagy. A szabadító, aki hűséges az ő benne bízókhoz, és nem hagyja őket magukra, amikor eljön az idő, segít, és kihúzza őket az iszabból, nem csak az iszabból, nem csak abból a lelki állapotból, hanem még a kárhozatból is kihúzza őket, a pokolnak az iszapjából, a feneketlen vizekből, ahol örökre elsüllyed az ember, úgyhogy senki nem találja. Ráadásul olyan szent, ahogy itt sietteti is az Urat, hogy de siess, Uram, siess, mert nehogy elkéssél, siess, Uram, még ezt is lehet, siess megmenteni engem. És emlékezzél meg arról, még ezt is az Úr szívére helyező, hogy mégiscsak a te szolgád vagyok, 18. versben, a te szolgád vagyok. Hát nehogy már a te szolgádat így hagyd. Mi akármit akarjanak az ellenfeleim, akárhogy akarjanak lehúzni, elpusztítani, kiküszöbölni, te ne hagyd ezt. Az ellenségeim ellenére menj ki engem ebből a helyzetből. És igazából értjük itt azt is, hogy Dávidot nem is annyira ez a szabadulás vágya motiválja, testvérek. Ez egészen megdöbbentő nála, többször is, itt is, ebben a Zsoltárban is érezhető, hogy azt akarja, hogy az Úr mentse meg, de azért a főbb ok, a legfőbb ok az, hogy azért, hogy a te dicsőségedet lássák meg az emberek, azért, hogy lássák meg az ellenségeim is, hogy te milyen nagy vagy. Hogy te nem hagyod el a tieidet, a benned bízókat, és lehajolsz hozzájuk, lássák meg a te dicsőségedet, demonstráld azon, hogy kimentesz engem a pusztulásból. Dávidnak a szívügye, testvérek, itt is kibukik az Istennek a dicsősége. Ez csak egy csoda, amit már többször elmondtam nektek a Zsoltárok kapcsán, hogy Isten úgy tudja fölragyogtatni a dicsőségét, hogy az embert megmenti. És az embernek, ami jó, az az Istennek is jó, mert az ember megmentésében megdicsőülő, az ember meg él, üdvözül. Itt látszik, testvérek, az, hogy Dávid milyen mély hitű ember, és milyen alázatos is. És nem hagy nekünk sem mást, hogyha ilyen lelki állapotban vagyunk, testvérek, tanuljunk tőle. Nem tudok mit mondani, nem lehet mit mondani. Tanuljunk Dávidtól. Ha az Úr miatt jutunk nehéz helyzetbe, kell kilódnunk emberektől, hát nem is ennyire, mint Dávidnak, de mégis valamilyen szinten nem jó, kényelmetlen. Hát kérjük az Urat, hogy mentsen meg. Hát elvégre az ő gyermekei vagyunk. Elvégre neki a szívügye, a dicsősége, akkor mentsen meg minket. És ragyogtassa föl a dicsőségét. Elvégre ő a hűséges Isten, nem? Ő a megmentő. A kegyelmed idején, Uram, amikor eljön az óra, amikor, de siess, ha lehet, és szüntesd meg ezt a körülményt. Ez a mi imádságunk is, és ez lehetett Jézusnak az imádsága is, testvéreim, a keresztfán, és, vagy még előtte is. És aztán ő is átélte, hogy kiszabadítatott. Ha már ővele kezdtük, akkor ővele is végezzük ezt az első részét ennek a Zsoltárnak, hogy Krisztus is így kiáltott, és eljött az idő. 3 nap múlva. Eljött a feltámadás pillanata. Eljött a megdicsülés pillanata, és az Úr kiúzta őt a feneketlen vizekből, ahova miattunk esett. Miattam meg miattatok, a bűneink miatt. Mert nekünk nagyon is közünk van ahhoz, hogy ez történt vele, amit látunk itt. De éppen ennek köszönhetjük, hogy van számunkra kegyelem, van bűnbocsánat és van szabadulás. Fontoljátok meg ennek a Zsoltárnak az első felét, és aztán majd a Isten éltet még a második felét is megtudjuk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te ismered a mi szorongattatásainkat, látod a mi lelki killódásainkat, fulladozásainkat. Látod azt is, Urunk, hogy sokszor a saját bűneink miatt van ez, máskor meg mások bűne miatt. Azért, mert komolyan ragaszkodunk hozzád, és ezt nem bírják elviselni. Segíts bennünket, hogy elsősorban ne a bűneink miatt kelljen gyötrődnünk, hanem az irántad való szeretet, odaadás, a te igéd iránti elkötelezettség legyen az, ami kiváltja ezt, ha már ki kell váltani. Urunk, látod, hogy ma is milyen sok keresztjén szenved miattad a világnak sok részén. Lehet, hogy talán testileg még nem, de lelkileg már igen, fulladozunk. Talán mi is itt ebben az országban, akik igazán elkötelezettel ragaszkodunk hozzád. Köszönjük néked, hogy te tudod ezeket a dolgokat, hiszen te is átmentél ezeken, Úr Jézus, sőt, te nem csak szenvedtél, nem csak a feneketlen vizek felszínén ott úszkáltál, vagy megmerültél benne, hanem el is merültél benne, hiszen meghaltál a Golgotán. És köszönjük néked, hogy te tudod, hogy mit jelent az Istenért és a az Isten házáért érzett féltő szeretetből szenvedni. Köszönjük néked, hogy te ránk tekintesz és hallod, amikor sóhajtunk hozzád, és köszönjük néked, hogy egy pillanat, majd eljön az a pillanat, amikor kimentesz minket. Köszönjük néked, hogy lehet, hogy az éppen a halálunk pillanata lesz, de lehet, hogy a te visszatérésednek a pillanata. Köszönjük néked, hogy akárhogy is, de te jössz és megmentesz bennünket. Imádkozunk azokért a hívőkért, akik ma szenvednek, bárhol a világnak, bármelyik börtönében vagy országában, hogy könyörülj rajtuk és erősítsd meg, bátorítsd meg az ő szívüket, és add, hogy melletted maradhassanak, hűségesek maradhassanak hozzád. Emlékezünk azokra, akik így jártak előttünk a történelemben. Emlékezünk az első keresztjénekre is, a reformátorokra, a reformáció hőseire, akiket az ige szeretete emésztett, és akik nem voltak hajlandók meghátrálni egy kicsit sem, és inkább a halált választották, mint hogy téged megtagadjanak, vagy megalkudjanak. Segíts bennünket, Uram, hogy méltók lehessünk ehhez az örökséghez. Köszönjük néked, hogy te figyelsz rejánk, és számon tartod a benned bízókat és a téged szeretőket, ahogy Dávidot bennünket is. Úr Jézus, kérünk téged arra, hogy légy velünk most az ige hirdetés után, az úrvacsora osztás alatt is, áld meg a szívünkbe az igét, áld meg a szent jegyeket, add, hogy veled találkozhassunk a mi megváltó úrunkkal, és elköteleződjünk melletted újra és újra. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a kicsiket, a nagyokat, áld meg a készülő gyerektábort, kisifi tábort, majd a nyári többi táborainkat is. Eléd hozzuk, Urunk, a szolgálókat, eléd hozzuk a külső körülményeket. Mindent kérünk, hogy rendezzel szépen is a te dicsőségedre. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azokért, akik szenvednek közöttünk is, különösképpen is azért az özvegyér, aki egy éve búcsúzott a férjétől. Imádkozunk érte, lányáért, a család többi tagjaiért is. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal, szereteteddel vedd körül őket is. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvéreim, ahogy láthatjátok is, az úrasztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki elkészült lélekben, és bírja egyházunk felhatalmazását is az úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem, hogy jövő héten a szokásos időben megtartjuk az alkalmainkat, és szeretettel hívunk bibliaórára testvéreket. Az imaórák most befejeződtek, az nem folytatódik, majd szeptemberben kezdjük újra. A nagyifi is befejeződött, a kisifi is, de ennek ellenére még mindig tartjuk ezeket az órákat. Aki tud, szeretettel várjuk. Megemlékeztem imádságban kedves halottunkról, Máró Györgyről, aki 2025. június 21-én hunyt el hirtelen halállal családi otthonában. Szorgalmas, melegszívű, gondoskodó, szeretetteljes ember volt, egy kedves férfiú és egy jó édesapa, így emlékeznek rá a családtagjai, özvegye és leánya. Isten vigasztalását kívánjuk azzal az igével, ami a temetésen hirdettetett Ézsaiás könyvének a 40. részéből szólt, az ige a 31. versből, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sas kesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Isten vigasztalását kérjük a családnak. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, az záró éneket énekeljük, a 442. énekünket, amellyel már készülünk az úrvacsora vételre is, tehát 442. első 5 versével énekeljük. Idvességünk, váltságunk, Jézus, hozzád kiáltunk. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, Istennek a mi atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen.
Testvéreim, hallgassátok meg, hogy miképp szerezte Jézus Krisztus a szent vacsorát. Elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben így módon. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos kép a poharat is vettem, miután vacsorát, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Hallottuk a szereztetésnek az igéit, amelyekhez Pál apostol hozzáfűzte azt a parancsot, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és önvizsgálatot tartva részesüljünk a szent jegyekből. Ennek eleget téve először is hallgassuk meg most Isten 10 parancsolatát. Így szól hozzánk Mózes 2. könyvéből. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgasság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek lent a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, kik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteld azt, 6 napon át dolgozz és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami ezekben van, a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldá az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ad te néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy felebarátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, semmit, ami a te felebarátodé. Hallottuk a törvény szavait, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és bűnvaló imádságban forduljunk Istenünkhöz. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztusunk, hogy te elénk élted ezt a törvényt. Egyedül te voltál az, aki ezt a törvényt minden betűje szerint és szelleme szerint is tökéletesen betartottad. Magasztalunk a te tökéletességedért, igazságodért, szentségedért. És köszönjük néked, hogy mint ilyen vállaltad magadra azt, amit mi gondolatban, szóban, tettben elkövettünk ugyanezen törvény ellen. Nem csak a törvény ellen vétkeztünk, hanem ellened is. És te magadra vetted ezeket a bűneinket. Magadra vetted ezeknek igazságos büntetését a keresztfán, ezért töretett meg a tested, ezért rontatott ki a véred, ezért haltál meg. Mert a bűn zsoldja a halál, a mi bűneink zsoldja is az, és te haltál meg helyettünk. Köszönjük néked a helyettes áldozatot, amivel megengesztelted irántunk az atyát. Köszönjük néked, hogy számunkra ezért, és csak is ezért van bocsánat. Mindarra a bűnre, amit elkövettünk ellened és a törvény ellen. Áldunk a kegyelemért, mely elég minden bűnünkre. Te látod, azt tudunk, hogy többek azok a fejünk hajszálainál is. Ha csak az első parancsolatot nézzük, Urunk, hányszor volt sokkal fontosabb náladnál bármi egyéb, vagy bárki egyéb. Ha csak az utolsót nézzük, hányszor voltak istentelen kívánságaink és vágyaink. Lehet, hogy nem lett belőle semmi, de ott volt bennünk, és már ez is vétek.
és csak te látod a többi bűneinket is, Urunk. Többek azok a fejünk hajszálainál, és rászolgáltunk a halálra, nem csak a földi halálra, hanem az örök halálra is, a kárhozatra is. Nem állhatnánk meg előtted, ha nem lenne kegyelem, de köszönjük, hogy van. Köszönjük, hogy van. Köszönjük, hogy ez a drága kegyelem felkínáltatik nekünk az evangéliumban, és köszönjük, hogy mi is hallhatjuk. És egyet kérsz tőlünk, hogy higgyük el, higgyünk az evangéliumnak, higgyünk a kegyelemben. Kérjük azt, fogadjuk el azt. Köszönjük néked, hogy mihest hiszünk a miénk. Köszönjük, hogy megnyugtatsz minket akkor. Köszönjük, hogy aki bűnbocsánatot kér, az megkapja, és az ellen nincs már vádad, semmi. Annak megbocsátottál, sőt azt megmostad, sőt azt megigazítottad, alkalmassá tetted a veled való közösségre, az örök életre, az üdvösségre. Segíts, Uram, hogy gyermeki szívvel tudjunk belekapaszkodni az örömhírbe, és tudjuk megragadni a kegyelmet, mint aminél nagyobb szükségünk semmire nincs. Hadd legyen számunkra több, mint egy korty víz, mint egy darab kenyér. Hadd legyen a mindenünk a kegyelem. Hadd legyél a mindenünké te magad. Kérünk téged, hogyha így van, fogadd el a hálánkat, ha nincs így, hadd legyen így. Áld meg és erősítsd meg szívünket úrvacsora szent jegyei révén is. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Kedves testvérei, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, egyházunk rendje szerint kérdezlek még benneteket, válaszoljatok lelkiismeretesen. Hiszitek, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első emberpárnak bűnesete folytán magatok is mindenestől fogva esendők és bűnösök vagytok, kik önerőből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elküldte, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kározat erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből Jézus vére érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, dicsőségére éltek. Aki ígéri és fogadja, mondja, én ezt ígérem és fogadom. Én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézusnak, méltatlan bár, mégis elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, Krisztus vére érdeméért minnyájunknak. Foglaljatok helyet, testvéreim, és gyülekezetünk rendje szerint jöjjünk akkor a szent jegyek vételére, közben énekeljük a megszokott énekeinket, 458. énekkel kezdjük. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.
keresztjének, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Isten igéjével bátorítalak benneteket a tiszta, szent életre. Ézsaiás könyvéből elhangzott már ennek az igének egy kis részlete. Kicsit többet hadd olvassak belőle. Hát nem tudod? Nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el. Végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Jöjjetek, háladó imádságba forduljunk a mi Urunkhoz. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te a Te drága igéddel megerősíted a szívünket, a sákramentumok jegyeivel is erősíted a szívünket, beléd vetett bizalmunkat és szeretetünket, hogy teljesíteni tudjuk az előttünk álló utat, akár egészségügyileg, fizikailag, akár lelkileg, hitbelileg, akár szellemileg megerősödjünk és tudjunk a Te dicsőségedre élni, tudjunk a Te igéd mellett elkötelezetten kitartani, tudjunk szent életet élni. Megvalljuk, hogy akármilyen különbek vagyunk mindenkinél, akármilyen nagy hitűeknek tartjuk magunkat, bizony meg tudunk fáradni, el tudunk erőtlenedni. Szükségünk van itt is, hogy megerősíts, és minden napon, hogy megerősíts minket a szent életre és a kegyességre. Segíts bennünket, hogy tudjunk harcolni a bűn ellen, a kísértéseink ellen, a sátán ellen, a világ csábításai ellen, és tudjunk küzdeni a Te igédért, annak megvalósulásáért a szívünkben, az életünkben, annak terjedésért a környezetünkben, a misszióban. Erősítsünk bennünket, mert szükségünk van a Te erődre. Szükségünk van az erődre ahhoz, hogy ellenálljunk, és megmaradjunk hűségesen a Te drága neved és a Te drága igéd mellett. Te látod azt, hogy mennyire kevésszer éljük meg azt, hogy bántanak minket a mi hitünk miatt. Milyen kevéssé ismerjük azt, amin Dávid átment, vagy amin te is átmentél, vagy amin keresztjének átmentek a világ történelemben. Pontosan azért, mert nem vagyunk elég erősek, nem vagyunk elég elkötelezettek, nem állunk ott melletted, és ezért szikráját se nagyon ismerjük azoknak a hátratételeknek. Megítél minket a Te igéd, Urunk, de jövünk hozzád, hogy igéd szerint erősíts meg és bátoríts meg bennünket, hogy elkötelezettebb tanítványaid lehessünk. Kérünk Téged arra, hogy vigyázz ránk gyülekezetünkre, áld meg családjainkat, áld meg otthonainkat, áld meg szívünket. Áld meg életünket, hogy dicsérni tudjunk Téged mindenkor. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a záró énekünket énekeljük, a 200. éneket. Utána majd a himnuszunkkal zárjuk az Isten tiszteletet. A 200. dicséretünk így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!